Köszöntöm a kedves hallgatókat is, ahogy ígértem, már is egy vendéggel tértem vissza, egy hölgy vendéggel még hozzá, és igazi csajos témát hoztam. Piszár Tünde stíluskommunikátor és személyi stylista vendégem, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban.
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
Tünde számára nem ismeretlen a mikrofon, ugye nagyon-nagyon sokan ismerhetitek és ismeritek a médiából is Tündét, de már az utóbbi időben nagyon sok helyen találkozhatunk veled, mint stíluskommunikátorral, és nemrégiben egy női konferencián adtál elő egy érdekes témában, és ezért is vagyunk mi most itt. A gazdasági helyzet miatt mindenki azon gondolkodik, és mindenki azon agyal, hogy hogyan lehetne egy kicsit meghúzni a nadrág szíjat, hol kell gazdaságosabban gondolkodnunk, kicsit spórolnunk, és természetesen ez érinti sajnos a hölgyeket is, méghozzá a hölgyeknek a ruházatát is, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy azzal, hogy kevesebbet költünk majd a jövőben a ruházatunkra, az nem jelenti azt, hogy ne lehetnénk stílusosak, elegánsak, vonzók és nőiesek. Megvan ennek a trükkje és a technikája, hát adj nekünk néhány jó tanácsot, hogy hogy is nézzen ki az a gazdaságos gardrób.
Hát elöljáróban én úgy kezdeném, hogy nem kell ahhoz gazdasági válság, vagy nehéz gazdasági környezet, hogy egy nő, vagy adott esetben egy férfi, mert tapasztalataim szerint a férfiak is nagyon szeretnek ám öltözködni és jól kinézni. Tehát nem kell ahhoz negatív hatás, hogy tudatosak legyünk a vásárlásaink, illetve az öltözködésünk vonatkozásában. Hogyha egy egyén, egy nő vagy egy férfi tisztában van a saját teste adottságaival, ha ismeri az egyéni alkati adottságait, a ruhatárát az életviteléhez igazítja, hogyha ismeri a színtípusát, ez egyébként rendkívül fontos terület, és ami még fontos, hogyha tisztában van az egyéni stílusával is, ez azért is fontos, mert hogy jól kell érezzük magunkat a választott öltözékünkben. Tehát, hogyha ezt a négy szempontot figyelembe vesszük, akkor gyakorlatilag tudatosak vagyunk az öltözködésünket illetően. És akkor ezzel kialakítható egy olyan ruhatár, amelyben szinte minden egyes ruhadarab szolgál bennünket, és hogyha még ezeket jól válogatjuk össze, egymáshoz passzolni fognak, akkor nem kell mindig új ruhát venni, ahhoz, hogy jól nézzünk ki. Ugye nagyon sokan nők és férfiak is abba a hibába esnek, de ez főleg a nők sajátja. Hát vásárolunk, de hát nem is lehet ránk haragudni. Egyrészt szerintem ez ilyen belső zsigeri vágy a nőket illetően, másrészt pedig hát ki vagyunk téve a fogyasztói társadalom hatásainak. Nevezetesen mindenhonnan öntik ránk az ajánlatokat. Reggel felkelek, és már ugye a telefonomat ugye egyből kézbe veszem, mert sajnos mindenki ezt csinálja már, és a 40-es, 50-es korosztályra is ez jellemző, nem csak a fiatalokra. Tehát tartsunk tükröt magunk elé, bekapcsoljuk a telefonunkat, vagy a laptopunkat kinyitjuk, és már bombáznak bennünket egy ellenállhatatlan ajánlattal. Aztán a napunk így folytatódik, és ember legyen a talpán, aki azt tudja mondani a nap végére, hogy én ma nem vásároltam semmit, mert olyan jó ajánlatokkal kínálnak meg bennünket. Akció. 20%, 30%, Black Friday, vagy most nem akarok különböző reklámokat felsorolni, de rengeteg olyan hatás ér bennünket, ami vásárlásra ösztönöz. És a gyakorlat, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy körülbelül 2 óra elteltével bekerül a bevásárló kosárba 1-2 ruhadarab. És vásárolunk. Majd csenget a kurier, vagy a kézbesítő, és hozza is az újabb ruhadarabot, mi pedig boldogan akasztjuk fel a ruhásszekrénybe a többi mellé. És a legtöbb esetben nem is biztos, hogy fel fogjuk venni, vagy kihasználjuk annyiszor, ahányszor kellene. Mert ugye ez is tapasztalat, hogy az elmúlt 15 évben ugye a fast fashion olyan mértékű hatást gyakorolt a vásárlókra azzal, hogy hihetetlenül megnövelte a ruházati termékek gyártását. Tehát a fast fashion legnagyobb márkái, vagy képviselői, most nem mondok nagy cégneveket, de gyakorlatilag 4 hónap leforgása alatt, 2022. januárja és 2022. áprilisa között a két legnagyobb óriás 11 000 új fazont dobott piacra. Na most a fast fashionnek nem elég ez, hanem még nagyobb sebességre kapcsolt. Most már a ultra fast fashion képviselője, és szintén nem mondok márkát, ugyanezen időszak alatt, tehát mindösszesen 4 hónap leforgása alatt közel 315 000 új stílust, új fazont dobott piacra. Tehát olyan mértékű vásárlási nyomásnak vagyunk kitéve, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz ellenállni a nyomásnak, és nagyon nehéz ellenállni annak, hogy ne vegyünk újat.
itt értékelődik fel a ti munkátok, a ti szerepetek, hiszen hogyha most egy másik területre tévedek, és azt mondom, hogy pénzügyi tanácsadó, évekkel, évtizedekkel ezelőtt mindenki egy ilyen megfoghatatlan dolognak tartotta a pénzügyi tanácsadókat, holott mára már belátták nagyon sokan, hogy igenis szükség van arra, hogy iránymutatást kapjunk a költéseinkhez, a bejövő forrásainknak a felhasználásához. Azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos lenne, hogy elmenjünk egy irányba, kapjunk valakitől segítséget, mert ahogy mondtad is, hogy olyan kínálat van, hogy egyszerűen nem is tudjuk, hogy minek alapján vesszük meg. Én azt gondolom, hogy ma még csak az árát nézzük meg a ruháknak, és nem feltétlenül annak alapján, hogy nekem csak az A-vonal áll jól, nekem ez a szín nem áll jól, hanem ránézek, és azt mondom, hogy ó, hát csak 1000 forint, hát persze megveszem, lehet, hogy egyszer sem lesz rajtam, vagy lehet, hogy egyszer lesz rajtam, de nem lesz tökéletes ez a választás. Kaphatunk-e iránymutatást arra, hogy milyen típusú, milyen jellegű, milyen színű ruhákat kezdjünk el hordani?
Igen, hát gyakorlatilag a stíluskommunikátor, illetve a stílus tanácsadók feladata ez lenne. Tehát ahogy a pénzügyi kultúrát fejleszteni kellene, és ugye felismerjük azt, hogy pénzügyi tanácsadókra szükség van, ugyanúgy az öltözködés kultúránk is fejleszthető. És erre vannak az ilyen szakemberek, mint én. Tehát gyakorlatilag, amikor én elmegyek egy ruházati üzletbe, akkor én már célirányosan vásárolok. Én tudom, hogy melyek azok a ruhafazonok, amelyek nekem jól állnak. Tudom, hogy melyek azok a színek, amelyek az én megjelenésemet előnyösen támogatják, és amelyek az életvitelemhez igazodnak. És a célnak megfelelnek. Egy tudatos gardrób az úgy néz ki, hogy minden egyes ruhadarab az én életvitelemhez igazodik, illetve olyan ruhadarabok alkotják a szekrényemet, amelyekben én jól érzem magam. Ez rendkívül fontos, és egymással könnyen lehet őket társítani. Tehát egy tanácsadó azt fogja elmondani, hogy milyen testalkatod van. El fogja mondani, hogy milyen színtípusod van. A testalkatnak azért van nagyon fontos szerepe, mert ugye mindenki szeret jól kinézni. Az öltözködés már rég túlmutat azon, hogy befedjük a testünket, védjük a hidegtől. Hanem most már arról szól, hogy egyfajta önkifejezés. Megmutatom azt, hogy ki vagyok én, és persze nyilván megfeleljen a célnak is, hova megyek, mit képviselek. Tehát egy céget képviselek, akár egy ügynökként, vagy egy képviselőként, vagy egy ügyvezető vagyok, vagy egy pedagógus vagyok, könyvelő, akár rádiós, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy hiteles legyek a választott öltözékemben. És ehhez viszont tudni kell az alapokat. Egy tanácsadó az meg fogja neked mondani, hogy neked csapott vállad van, milyen válvonal van, figyelj oda, az ujja egy ruhának milyen legyen, milyen hosszú, ha dúskeblekkel áldott meg az ég, vagy esetleg a tomporod nem kerekedik annyira, akkor el fogja mondani neked a tanácsadó, hogy a te egyéni adottságaidnak megfelelően milyen fazonú ruhák állnak neked a legjobban. És akkor, ha a fazon megvan, akkor nagyon fontos tudni a színeinket. Sokan nem foglalkoznak velem, hogy melyek azok a színek, amelyek jól állnak nekik, hiszen bár ez egy nagyon régóta működő, úgymond idézőjelesen tudomány, de a lényeg az, hogy kutatások bizonyítják azt, hogy vannak olyan színek a színpalettán, rengeteg-rengeteg sok szín, amelyek csak neked állnak jól, és vannak olyanok, amelyek csak nekem állnak jól. Tehát a színek, hogyha jól viseljük őket, akkor bennünket szolgálnak, kiemelik a természetes szépségünket. Hogyha valaki nincs smink, üdébb lesz. A ráncai nem fognak annyira látszódni. Ha viszont egy neked nem jól álló színt viselsz, akkor sokkal idősebbnek, fáradtabbnak fogsz látszani, a bőrhibák, a ráncok felerősödnek. Nem mindegy, és ez a férfiakra is ér, nem mindegy, hogy milyen színeket viselünk deréktól fölfelé, ugyanis a nyakunknál fontos, hogy hogyan világítja meg az arcunkat. Vannak színek, amelyek annyira ragyogók, annyira élnek, hogy túlnőnek rajtunk. Egyszerűen azt látod, hogy jön ott egy ruha, veled szembe, a fejét nem látod. Akkor jó a megjelenés, akkor pozitív, hogyha harmóniában van a fejtetőtől a talpig. Tehát akkor érzékelheted azt, hogy igen, az a választott szín harmóniában van a viselőivel. Tehát a férfiakra kitérve azért mondtam azt, hogy nekik fontos, mert ők nem sminkelnek. Ők felvesznek egy inget, egy zakót, teszem fel, vagy egy pulóvert, vagy egy pólót, és ha nem a megfelelő szint viselik, akkor sokkal komorabbak lesznek.
Nyilván most arról beszéltünk, hogy egyénre lehet szabni ezeket a ruhákat, érdemes ezen elgondolkodni, de ahogy szokták mondani, egy nőnek a gardróbjában kell, hogy legyenek úgynevezett alapdarabok. Van-e ilyen, és kell-e minden nőnek, hogy legyen farmerje, fehéringje, zakója, nem tudom én, mi legyen az az alap, aminek ott kell lúgnia abba a gardróba.
Ugye, mint hogy a testalkatunk meg a színtípusunk is egyedi, én mindig azt mondom, hogy a gardróbod is legyen egyedi. A te életvitelethez, életstílusodhoz igazodjon. Na most ez hogy néz ki, ez miből áll? Rajzolsz egy nagy kört, ezt így kell elképzelni, vagy egy hatalmas nagy tortaszeletet, és akkor felcikkezzük. A legnagyobb cikk ebből általában a gardrób 70%-át adja, az a tevékenység, amelyel az életed legnagyobb részét töltöd, nevezetesen a munkánk. Tehát, hogyha valaki könyvelő, vagy valaki ügyvéd, vagy valaki kozmetikus fodrász, akkor megfelelő körből, úgy értem, megfelelő a ruházatnak bizonyos szegmensét fogja választani. Van, akinek a komfort a fontosabb. Van, akinek az üzleti ruhatárba kell választania, mert hitelesnek kell lennie egy tárgyalás kapcsán. Mindenkinek más teszi ki ez a 70%. Ez az alap, mert ez az életviteled nagy részét ez adja. Ugye van egy csekélyebb szelet, amikor mondjuk sportolunk, van egy másik csekélyebb szelet, amit a családra, a szabadidőre töltünk.
Ezt szoktam én játszós ruhának nevezni.
Igen, igen. Egyébként mások is így hívják. És van egy csekéke szelet, amit a szórakozásra töltünk. Szórakozás...
Ezek a csili-vili rucik.
Igen, ezek a csili-vili rucik. Hogyha valaki mondjuk énekes, akkor neki a szórakozásra szánt ruhatárból nyilván nagyobb szelet lesz. Hát ugye neki az is munkaruha, a csili-vili ruha is. Igen. De nyilván ők kevesebben vannak, akik mondjuk a szórakoztatóiparban dolgoznak. De nekik már máshogy alakul. Ezért mondtam, hogy személyre szabott az alapruhatár is. De ha mindenképpen alapruhatárat akarunk magunknak, akkor amit én tudok javasolni és tanácsolni, az az, hogy sötétkék farmerral kezdjük. A megfelelő stílusban és megfelelő fazonban, ami hozzánk passzol. Aki öntudatos, aki tudja, hogy milyen stílussal rendelkezik, annak az a legfontosabb, hogy jól érezze magát a bőrében. Tehát nem feltétlenül az utolsó trendeket fogja követni. Én ezt szoktam is javasolni az ügyfeleimnek, hogy ha mindenáron divatos akarsz lenni, akkor azt csak úgy tedd, hogy a testalkatodhoz igazodjon. A színtípusodnak legyen megfelelő a választott öltözék, de a deréktől lefelé annyira nem foglalkozunk a színekkel. Inkább az a lényeg, hogy én deréktől lefelé milyen alkati adottságokkal rendelkezem. Tehát ha a skinny jeans a divat, és alapjában véve én egy kicsit csípőben erős vagyok, akkor azt nem javaslom. De hogyha valaki nagyon vékony, és szép, íves tompora van, kellemes csípője van, de még ennek ellenére vékony, akkor azt mondom, hogy egy bővebb szabású nadrágot fel tud venni a csípőjeivel, még megmarad, meg egy picit a vékonyabb lábait is tudja szélesíteni, vagy kicsit teltebbnek fogja mutatni. Tehát nem kell mindig követni a divatot, hanem elsősorban az alkatunk után kell menni. A sötétkék farmer mellé én mindig javaslom a ropogós fehér inget. Tehát a fehérnek is vannak árnyalatai, mert hogyha valakinek mondjuk meleg színtípusa van, akkor egy meleg fehér színű inget viseljen. Nagyon sokan mondják, hogy hát ez is fehér, az is fehér. Nem. A fehérnek 4-5-6 árnyalata van.
Tehát az a kicsit sárgásabb, igen. És van a hideg fehér, az a kékes, fényű, világító, neonfehér.
Tehát ami ez a hófehérkéhez tartozó, a fekete hajú nőkhöz, a rikító kékszemű nők szokták hordani általában. Nekik nagyon jól állók téltípusok, és nekik jól áll a hófehér ing. Ez az igazi klasszikus hófehér, az főleg a teleknek áll jól, de aki egy kicsit vöröses hajú vagy, ha melegbarna a haja, látja, hogy van egy pici rezes árnyalata a hajának, neki már inkább a melegebb színű fehéreket javaslom, de ezek árnyalatnyi különbségek. Na most az üzletben ezt úgy lehet megállapítani, hogy két fehér színt egymás mellé teszünk. És akkor rögtön lehet látni, hogy az a fehér az egyik, ahogy mondtad, kicsit kékes, nagyon rikító, és a másik pedig egy kicsit tompább, egy kicsit vajas, ebbe az irányba mozdul el. Kék farmer, sötét kék farmer, ez a klasszikusok, mert ezt egy kék blézerrel simán fel lehet venni, akár egy munkahelyre is, akár egy irodába is fel lehet venni, meg lehet benne jelenni. Hogyha hétköznapibbá akarod tenni a megjelenést, akkor veszel fel egy városi tornacipőt hozzá, hogyha alkalmibbá, akkor pedig felveszel hozzá egy körömcipőt. Ha kicsit vagányabb akarsz lenni, akkor legyen mintás, vagy piros, zöld, akármilyen. Ehhez a kék blézer, fehér ing, sötétkék farmerhez. De hogyha maradsz a lezser vonalnál, akkor egy lezserebb városi tornacipővel kíséred ezt a szettet. Ami nagyon fontos még a megjelenésünknél, nem árt, hogyha vagy az alapgardróbnál, nem árt, hogyha van pár kényelmes pólónk, jó minőségű pólók, és emellett hosszú ujjú vagy finom kötésű pulóverünk, kardigánunk, vagy hosszú ujjú felső részeink, amelyeket szintén ki lehet egészíteni a szoknyákkal, a drágokkal. Na most a kék farmer az csak egy alsó, az alsó ruházat közül, vagy a deréktól lefelé hordott ruhadarabok sorában. Nem árt, hogyha van még egy másik nadrágunk, az jó esetben egy szövet nadrág legyen, és egy szoknya sem árt amúgy, és ezeket egymással tökéletesen lehet párosítani, és nyilván kellene kiegészítők, de megint mindig azt mondom, hogy ez személyre javasolt szabni, hogy kinek milyen az életvitele, és milyen a stílusa. Kabátok közül nagyon sokat lehet hallani tanácsadóktól, hogy a úgynevezett trench coat, vagy annak idején a Burberry nagy márka hozta ezt létre, ezt a trench esőkabátszerű kabátkát. Ez egy átmeneti kabát. Na most... Ugye én elég sok helyet jártam a világban, és egy dolgot nem veszünk tudomásul, hogy Magyarországnak más az éghajlata, mint Kaliforniának, vagy adott esetben Angliának. Tehát ahol ezeket elsősorban viselik, olyan területek, ahol nagyon sokat fúj a szél, nagyon sokat esik az eső. Nálunk nem ez kellene, hogy az alap legyen, vagy trend legyen a gardróbodban, hanem az, ami az itteni éghajlathoz passzol. Tehát egy átmeneti kabát. Egy kellemes, vékony szövésű szövetkabát, vagy farmerkabát, szintén megint az életviteledhez igazodóan. De ha egy kellemes, egyszerű, letisztult vonalú szövetkabátod van, és mellette van egy jacket, meg mellette van egy farmerkabátod, az simán belefér alapruhatárba, és jó is, hogyha van.
Egy pár szót mindenféleképpen, mert hogy említetted itt a stílusokat, hogy hogyan lehet kicsit lezserebbíteni, az pedig a cipő. Ugye hát nők erre is kicsit, hogy mondjam, kicsit túlzásba szoktuk vinni, hogy rengeteg cipőnk van, kell a rengeteg cipő?
Kérdezel egy olyat, aki imádja a cipőket.
Hát igen.
Én azt mondanám, hogy ha a szakembert kérdezed, akkor nem. Ebben is tudatosnak kell lennünk. A minőség az az, ami fontos. Tehát a minőség követelménye nem csak a cipőnél, a lábbeli vonatkozásában kell, hogy kardinális legyen, hanem valamennyi ruhadarabunk vonatkozásában. Ugyanis minél jobb minőségű a választott lábbeli, vagy adott esetben egy táska, ugye ezek kiegészítők, annál hosszabb élettartalmú, és annál tovább tud bennünket szolgálni. De visszakanyarul a kérdésedre, hogy kell-e több cipőm. Hogyha egy adott lábbelit nagyon sokat hordasz, akkor nyilván az élettartama is rövidül, még akkor is, hogyha egy nagyon jó minőségű. Viszont ha több cipőd van, akkor ezeket tudod váltogatni. Én azt szoktam javasolni, hogy egy picit a takarékosságra is visszakanyarodjunk, hogy érdemes odafigyelni az akciókra. Tehát ilyenkor tényleg figyelni kell azt, hogy mondjuk tavasszal megvesszük azt a téli bakancsot, vagy azt a téli magassarkú csizmát, cipőt, amit kinéztünk magunknak. Ugyanígy fordítva. Tehát sokkal-sokkal jutányosabb áron hozzá lehet...
A jó minőségű igen. lábbelikhez jutni.
Igen, hozzá lehet jutni. Visszakanyarodva még arra, hogy említetted, hogy legyen-e sok cipőnk, vagy mennyi cipőnk legyen, igazodjon ez is az életvitelünkhöz. Tehát egy kisgyerekes anyukának azt javaslom, hogy ha jól szeretne kinézni, akkor viseljen azt, amit kényelmesnek gondol, ha ő körömcipőben érzi jól magát, nosza rajta. Ha viszont mindannyian tudjuk, hogy szaladni a gyerek után körömcipőben nem lehet, de vannak olyan kis égtalpú cipők, ezek a telitalpú cipőknek a csinosabb változata. Ugye a sarkánál emelkedik, sokan nem tudják, hogy mit jelent, azért próbálom elmagyarázni. Sarkánál emelkedik, és a talp felé ugye fokozatosan csökken ez a telitalp forma, tehát ilyen kis piramisszerű az egész, és ennek is vannak nagyon csinos változatai, tehát nem az a nagy tömb, hanem csinos változatai, tehát azt is előnyösen lehet, komfortosan lehet hordani például egy kisgyerekes anyukánál. Hogyha valaki mondjuk üzletasszony, de mindenféleképpen oda kell figyelnie arra, hogy milyen lábbeli van a lábán. Jó minőségű körömcipőt javaslok, bőrben, és ugye itt előírás, az üzleti ruhatárnál nagyon szigorú előírások vannak az öltözékre vonatkozóan, hogy 6 centinél ne legyen magasabb az a sarok. Hogyha valaki olyan munkahelyen dolgozik, akkor javaslom, hogy ezt tartsa be. De hogyha nem ekkora az elvárás, akkor lehet 7 vagy 8 centiméter is az a sarok magasság, én még nem láttam egy főnököt sem centiméterrel rohangálni a kezébe, hogy lemérje, hogy mekkora az a sarok, de nyilván azért 6 centi általában, mert hogy ez még kényelmes, és akár adott esetben egész nap viselhető. Egyébként a sarok magasságnak még abban is van jelentősége, hogy ugye sokan egyedi adottsággal rendelkezünk, ugye sok mindenkit be lehet kategorizálni egy adott testalkat típusba, de a nagy többség egy átmenetet képez. Tehát közelít mondjuk egy homokóra formához, közelít egy alma testalkathoz, vagy egy kehelyhez, tehát közelít valamihez, de mindannyian egyedi alkati adottságokkal születtünk a világra, és apró eltérések vannak. Ez érvényes a test arányokra is. Tehát van, akinek hosszabb a törzse, a felső test ennél fogva hosszabb, mint az alsó test. Van, akinek pedig az alsó test hosszabb, és a törzs rövidebb, vagy adott esetben jó dús keblei vannak, széles vállai, és még zömökebb, tömörebb a felső rész. Tehát a cipő egy kiegyensúlyozó szerepet is tölt be, legalábbis a cipőnek a sarok magassága. Az alsó és a felső test közötti ugye hiányt pótolja, ha mondjuk a láb nem elég hosszú, ha pedig hosszú, akkor oda kell figyelni, hogy a felső testet kell nyújtani a ruhafazonával, színekkel, mintákkal, és akkor a lábakat már nem nyújtjuk, hanem nyilván a lehető legalacsonyabb talpú cipőt viseljük, de én mindenkinek javaslom, hogy én nem vagyok ortopédiai szakember, de azt javaslom, hogy balerina cipőt ne viseljen senki.
Én csak itt támulok és bámulok, és már nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam tőled. Nagyon szépen köszönöm, Tünde, hogy itt voltál, és azt gondolom, hogy ezt a témát az örökké valóságig tudnánk mi itt folytatni. Köszönöm szépen Piszár Tünde stílus kommunikátornak, hogy eljött hozzám, és ezeket megosztotta velünk. Amennyiben érdekel ez benneteket, bővebben is beszélhetünk a későbbiekben a témáról.
Köszönöm szépen.
Ne menjenek messzire, már is jön Dankó Laci és a Sportaréna, aztán pedig egy fantasztikus koncertre invitálom majd önöket.